Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Családfa kutató portálokon található genetikai információ segítettek a rendőröknek, hogy megtalálják az egyik leghírhettebb amerikai sorozatgyilkost. A tucatnyi gyilkossággal, 45 nemi erőszakkal és 100-nál is több betöréssel gyanúsított 72 éves Joseph James DeAngelo-t, aki korábban rendőrként dolgozott, Sacramento környéki otthonában tartóztatták le. A férfi a bűntényeket 10 kaliforniai megyében követte el az 1970-es és 1980-as években. A férfi neve sosem merült fel a gyanúsítottak között egészen a közelmúltig, amikor a DNS vizsgálatok bizonyítékokkal szolgáltak. Az eset különlegessége, hogy a nyomozók családfa kutató oldalakon található genetikai információk segítségével szűkítették a szóba jöhetők körét. Az egyik bűntény helyszínén hagyott genetikai mintát vetették össze az oldalakon található genetikai jellemzőkkel, hasonlóságok után kutatva. A detektívek azokat a családfákat követték, amelyeknél genetikai hasonlóságot találtak a gyilkoséval. A szódabikarbóna vizes oldatának napi fogyasztása csökkentheti az autoimmun betegségeket kísérő gyulladást. A Georgiai Egyetem augusztai orvosi karának kutatói a Journal of Immunology című szaklap aktuális számában tették közzé eredményeiket arról, hogy az olcsó, recept nélkül kapható savlekötő arra késztetheti a lépet, hogy gyulladásgátló környezetet alakítson ki. Azt mutatták ki, hogy amikor patkányok vagy egészséges emberek vízben oldott szódabikarbónát ittak, a lépet borító úgynevezett mezoteliális sejtek azt közvetítették az öklömnyi szervnek, hogy nincs szükség védekező immunválaszra. A mezoteliális sejtek alkotják a legtöbb belső szerv külső felszínét borító hártyát. Ezek a sejtek kis ujjaikkal érzékelik a környezetüket, és értesítik a szervet, hogy behatoló van a közelben, immunválaszra lesz szükség. A lépnek, amely az immunrendszer része, egyes fehérvérsejtek, az úgynevezett makrofágok itt tárolódnak, azt az üzenetet küldi a szódabikarbóna, hogy nincs értelme az immunválasznak. Két hetes szódabikarbóna kúra után a lépben, a vérben és a vesében az immunsejtek populációja megváltozott. A kúra elején több volt a gyulladást okozó M1, a kúra végén a gyulladást gátló M2 elnevezésű makrofág sejt. A terápia biztonságosnak tűnik, mivel nem kapcsol sem be, sem ki semmit, csak a szerveket a gyulladást elősegítő működéstől a gyulladás gátlás felé irányítja a tanulmány szerint.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Eddig azt hitték, a Gaia űrtávcső nagyjából 1 milliárd csillagot lesz képes megvizsgálni, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ennek majdnem a dupláját látja majd. Az adatokat a napokban kezdték el publikálni. Szabados László csillagásszal, az MTA Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettem.
A Gaia űrszonda az Európai Űrügynökség jelenlegi legfontosabb küldetése, lényegét tekintve asztrometriai célú, tehát csillagok pozícióját, helyzetét méri nagyon nagy pontossággal. Fölvetődik a kérdés, hogy miért van erre szükség. Nem ismerjük elég pontosan a csillagok helyzetét. A válasz erre az, hogy nem ismerjük elég pontosan, mennél pontosabban kell tudnunk, hiszen a Tejút rendszerben van körülbelül 200 milliárd csillag. Ha azok között el akarunk igazodni, akkor nagyon-nagyon, sőt, még annál is pontosabban kell tudni a égi pozíciójukat, koordinátáikat, és a pozíciómérés nem csak a hely meghatározásához, az azonosításhoz szükséges, hanem amiatt is, hogy feltérképezzék a csillagok egymáshoz viszonyított mozgását is. Tehát egy dinamikai térképet kell készíteni a tejútrendszerről, hogy hogy nézett ki évmilliárdokkal ezelőtt, vagy évmilliók múlva. És végül, de nem utolsó sorban, a csillagok távolságát is meg lehet határozni ebből a nagyon pontos pozíciómérésből. A hétköznapi példa erre a módszerre a földmérésnél használt teodolit és a szögmérés, tehát egy alapvonal két végpontjából mérve szöget mérnek, és ezzel határozza meg távolságot. Telkek kijelölésénél bármilyen hétköznapi példa erre szolgál. Csak hogy a földi távolságoknál, földi helyek meghatározásánál elég nagy szögkülönbségeket lehet megmérni, a csillagok viszont iszonyú messze vannak. Tehát ez a fajta égi háromszögelés, ez nagyon pontos szögmérést kíván. A Csillagászatban van rengeteg távolság meghatározási módszer, rá vannak szorulva a csillagászok, hogy mennél több módszert agyaljanak ki, de egyetlen egy olyan eljárás van, aminél nem kell előzetesen feltételezni valami közelítő körülményt, vagy leszűkíteni az eljárást valamilyen közelítéssel, ez a trigonometriai parallaxis, tehát a háromszögelésen alapuló távolság meghatározás.
Ez fontos lehet, hogyha egy nagyon pontos űrtérképet szeretnénk idézőjelbe véve rajzolni, de ez az űrszonda pontosan megvizsgálja a csillagokat, már amennyire ilyen távolságból megtudja. Mit csinál még ez a műhold?
Ha már mér a szonda, akkor lehetőleg mennél több információt igyekszik kinyerni. Hát nem a szonda, hanem a mérésekből a csillagászok az adatokat feldolgozó több száz főnyi konzorcium. A mérés ugyanis úgy történik, hogy az érzékelő detektor felülete előtt áthaladnak a csillagok, és ez az érzékelő akkor számítógépben rögzíti az átvonulás időpontját, a fényességet, illetve tulajdonképpen egy kis színképet is készít. Minden égitestről, nem feltétlenül csillag, vannak kiterjedt források is. Minden, amit lát, egy bizonyos határfényességig erről kis színképet készít, és ebből aztán sok mindent meg lehet határozni még. Egyebek között a csillagoknak a hőmérsékletét, információt lehet szerezni még a kémiai összetételükről is, hogy a légkörükben milyen kémiai elemek dominálnak. Természetesen ezeknek a pontossága függ az észlelt csillag vagy égi forrás fényességétől, tehát ugyanazt a szabad szemmel is látható csillagra sokkal pontosabban meg tudja határozni, mint egy távcsővel is alig látható objektumra. Na most az eredeti tervek szerint körülbelül 20 magnitudóig ez egy csillagászati fényességegység, 5 magnitudó különbség 100-szoros intenzitásbeli csökkenést jelent, tehát a 20 magnitudó az már eleve nagyon-nagyon halvány csillag. A magyarországi legnagyobb távcsövek még éppen látják az ilyen halvány csillagokat. Tehát az eredeti terv az a 20 magnitudó elérése volt, aztán amikor működni kezdett a szonda, akkor kiderült, hogy még az ennél halványabbakat is látja, úgyhogy az eredetileg tervezett 1 milliárd helyett most ott tartunk, hogy ténylegesen 1,7 milliárd csillagra vonatkozóan kapunk adatokat. Most ezek az adatok nem egyszerre válnak nyilvánossá, mert a rengeteg szögmérésből, szögbeli különbség méréséből nagyon bonyolult matematikai eljárással kell meghatározni ezt a bizonyos háromdimenziós égi térképet, és ezért fokozatosan mindig egyre nagyobb adathalmaz alapján ez a feldolgozó konzorcium részletekben hozza nyilvánosságra a legfrissebb eredményt. 2013. decemberében került a szonda fel az űrbe, és 2014. júliusa óta végzi a méréseit, tehát közel 4 éve mér. Amit most nyilvánosságra hoztak, az viszont csak a szonda által az első 2 évben kapott mérések feldolgozása. Még nem tartunk ott, hogy a teljes 4 éves, vagy nem, majdnem 4 éves adatsort feldolgozták volna. Erre még 1-2 évet kell várni, tehát a hosszabb időszaknak a feldolgozása után még pontosabb képünk lesz a tejútrendszerről, az individuális csillagokról.
Én a beszélgetésünk elején idézőjelesen használtam az űrtérkép kifejezést, de valóban készül egy ilyen űrtérkép ezekből az adatokból?
Igen, valóban lesz egy ilyen térkép, méghozzá nem is háromdimenziós, ugye akkor a helyzet meg a távolság, hanem egy hatdimenziós paramétertérben készül a térkép, mert a mozgásokat is mind a három koordináta irány mentén meg tudja határozni. Tehát az idő vonalát a tejútrendszer individuális csillagainak, hogy honnan, hova mozognak, merre mozognak. Tehát tudunk térképet készíteni, hogy milyen volt 1 millió évvel ezelőtt, milyen lesz 1 millió év múlva helyzet. A nap környezetében mi várható, mikor volt közelünkben elvonuló csillag, vagy a közeljövőben, és néhány millió év múlva, mikor számíthatunk arra, hogy egy csillag a naprendszer közelébe kerül, és aztán alaposan felbolygatja ezt a környéket, mert akkor üstökösöket szórhat be naprendszer belső vidékeire, apropó naprendszer. Ebbe a 20,7 magnitudóba, ameddig észlel a Gaia, rengeteg naprendszerbeli objektum is van. Kisbolygók, hát körülbelül 500 000 kisbolygó ismert most. Ezeknek, amit észlelni képes, ezekre vonatkozóan a mérési adatokból nagyon pontos pályaszámítást lehet elvégezni, és abból pedig kiderül, hogy mely kisbolygók jelentenek potenciális veszélyt a Földre nézve. Mely kisbolygó szemtelenkedik túl közel a Földhöz, évezredek múlva, hogy esetleg becsapódjon, vagy veszélyesen közel kerülhessen.
Eredetileg az űrszonda működését 5 évre tervezték, ez 2019-ben jár le. Várható az, hogy esetleg tovább is működik, tovább is küldi az adatokat?
A szonda működőképes, jó állapotban van, van energiaellátása a további időszakra is, úgyhogy az illetékesek már benyújtották a kérelmet további 2 éves meghosszabbításra. Ezt éppen elbírálja az Európai Ügynökség illetékes vezetői, és a hírek szerint jó esély van arra, hogy megkapja a hosszabbításra az engedélyt.
Ezután, a küldetés után ön szerint mi lehet a következő hasonló típusú küldetés célja?
Ami körvonalazódik, hogy egy következő asztrometri űrszonda már nem a látható fényben mér, hanem infravörös hullámhosszakon, ugyanis a csillagközi anyag, fényelnyelés gátolja a kilátást, illetve a belátást a tejútrendszer központi tartományaiba, illetve a tejútrendszer fősíkjára. Rengeteg a csillagközi elnyelő gáz és por, tehát nem látunk mindent, ami ott van, csak sejtjük, vagy tudjuk, biztosak lehetünk, hogy van ott sok-sok csillag, de nem látjuk azokat az optikai hullámos tartományban. Infravörösben viszont jóval gyengébb a csillagközi fénygyengítés, úgyhogy ha hosszabb hullámhosszakon mérünk, mint a látható fény, akkor azokat a csillagokat is egyenként meg tudjuk mérni. Úgyhogy a következő asztrometriai űrmisszió az nyilvánvalóan hosszabb hullámhosszú tartományt vizsgál, infravörösben fog észlelni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.